30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, utazási magazinunkat hallhatják. Vendégemet köszöntöm, Szűcsné Gáspáridát.
Szeretettel köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat is.
Legutóbbi adásunkban Spanyolországról, a spanyol körutadról meséltél, ahonnan hazaérkeztél, és utána egyszer csak visszamentél újból Spanyolországba, és ma erről fogsz nekünk mesélni, hát nem újból meséled el Spanyolországot, hanem újabb érdekes történeteket hoztál. Spanyolországnak egyik autonóm közösségéről, az ország északkeleti részén található Katalóniáról fogsz mesélni. Úgyhogy átadom neked a szót.
Köszönöm szépen. Nem volt véletlen, én már ott tudtam, hogy még egyszer vissza szeretnék menni, hiszen Barcelonáig beszélgettünk a múltkori adásba, és természetesen az utunk az tovább tartott, és megnéztük Barcelonát, Barcelonának a környékét, de hát ugye, mint a turista utak általában, én azt szoktam mondani, olyan kutya futtába, hát szóval ott időre ki van az ember az út számolva, és rohantunk végig a Ramblán, a gyönyörű szép sétányon, és nekem nagyon-nagyon tetszett Barcelona, és én akkor már elhatároztam, hogy én ide visszajövök, és amilyen lassan sétálni tudok, én olyan lassan fogok végigmenni a Ramblán, és a környéket is szeretném megnézni, hiszen Barcelona nekem a világ három legkedvesebb városából az egyik. A földközi tenger északnyugati partjára, ezt Costa Brava-nak hívják, ezt a partszakaszt, így Barcelonától egészen föl a francia Riviera csücskéig tart ez a partszakasz. Nagyon híres nyaralóhely, ennek az egyik központja talán a Lloret de Mar, és közvetlen mellette Tossa del Mar, az egy akkor egy kisebb kis üdülőtelep volt, amikor én oda visszamentem. Olyan különöset erről a tengerparti két városról, egy tipikus tengerparti nyaralóhely tele turistákkal. Nagyon kellemes volt a földközi tengernek, itt a vize nyár közepén voltam egy barátnőmmel, itt állandóan lubickolt a tengerbe, élvezte, én meg nem vagyok egy ilyen vízbe lubickolós fajta, és én meg fölfedeztem, illetve hát megtudakoltam, hogy egy ilyen hévszerű gyors vasút jár be Barcelonába, Lloret de Marból, minden áldott nap, nagyon kevés pénzért, amikor én voltam, akkor ez még nagyon olcsó volt, úgyhogy én reggel mindig bementem Barcelonába, ott csatangoltam, megnéztem mindent, ami fontos és szép.
Ehhez azért jó nagy bátorság kell, hogy egy teljesen idegen országban, idegen városban csak úgy
nyelvtudás nélkül.
Nekivágtál a világnak, és
ó, nem, hát ez Európa, szóval ettől én sokkal kockázatosabb dolgokat bevállaltam. Az mondjuk, mikor elmentem teljesen egyedül Indonéziába, az nagyobb bátorság volt, messzebb is van. A másik pedig, amit akkor itt mondanék el rögtön, hogy például Barcelonában olyan térképek és kiírások vannak a buszállomásokon, hogy oda mentem, hogy én ki akarok menni a Güell Parkba. És le tudtam számolni, hogy 26 megállót kell mennem, ültem a buszon, jó sokáig, vagy 40 percig, és az ujjamon számogattam, hogy na, ez a 26-dik, akkor itt kell leszállnom. Föl vannak ők készülve nagyon-nagyon a turista forgalomra. A másik pedig, hogy édesanyám mindig féltett, hogy jaj, mi fog velem történni. Tény is való, hogy nem félek. Tehát nem, valahogy én nagyon bízom az emberekbe, és nagyon hiszem azt, hogy most mi pont engem? Hát véletlenek meg vannak persze. Indonéziában az a szórakozó hely robbant föl, ami előtt minden áldott este sétáltam, csak amikor hazajöttem az utána következő héten, de hát ezek sajnos véletlenek.
Akkor ezek szerint nem csak, hogy bátor vagy, hanem még szerencsés ember is. Igen. Téged mindig elkerült
igen,
a baj.
Igen, ez tényleg igaz, hogy mindig szerencsés voltam, hála jó Istennek.
Na jó, akkor majd zene után folytatni fogjuk, várjuk vissza önöket.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk utazási magazinunkat. Gáspár Ida mesél nekünk Katalóniában, illetve Barcelona és környékén tett látogatásáról. Ott tartottunk az előző részben, hogy szinte egyedül nekiindultál. Hogy lehet azt megoldani, hogy valaki ott van egy vadidegen környéken, és hogy szeretne sok mindent megnézni? Ezt le tudtad itthon előtte szervezni ezeket a túrákat?
Igen, mert mikor először azon a nagy körúton voltam, akkor még hát Magyarországon nem létezett úgymond magánkézbe internet, de amikor visszamentem ide még egyszer, akkor már volt nekem is otthon számítógépem, internetem, és tudom, hogy ezt a hévszerű vonatot is, ami oda-vissza ingázik, tán 2 óránként Barcelonába, az árát meg tudtam nézni, akkor ahova el akartam menni csillagtúrába, ott is meg tudtam nézni, hogy távolsági buszjárat van, onnan volt a vasútjárat, azt is tudtam, hogy ez a hévszerű vasút Barcelonának a közepibe megy be, egy főtérre, tehát akkor már kellett egy térkép hozzá, és akkor én már tudtam közlekedni.
És ezek a csillagtúrák, ezek honnan is, hová?
Lloret de Marból távolsági busszal mentem, észak-nyugatra fölfele van Girona, ez egy nagy városuk, ennek a területnek az egyik központi nagyvárosa is Girona. Onyár folyó szeli ketté a várost, és nagyon-nagyon szép a folyó két partján épült hosszú, több száz méteren keresztül épület sor, 3-4-5 emeletes házak végig így összeépítve sorakoznak a parton, és rendkívül színesek, nagyon színesek, mit tudom, narancssárga, citromsárgával, az ablakok kék keretűek, vagy pirosak a házak, és innen aztán tovább lehet menni. Én 2 helyre szerettem volna még egyszer elmenni, az egyik a Montserrat, ez egy hegy, benne is van ugye a nevé, vagy Mon, egy rózsaszín üledékes kőzetet kell elképzelni, és olyanok ezek a kőzet képződmények, nem tudom másra hasonlítani, mint egy elefánt láb, vagy egy nagyon-nagyon vastag ormányt képzeljünk el, de rengeteget egymás mellett. Azért nem mondom, hogy a bazalt oszlopokra hasonlít, mert sokkal nagyobbak ezek, vastagabbak, de sok-sok ilyen rózsaszín oszlop, kopárak ezek teljesen függőlegesek. Van egy ilyen viszintes rész a nagyon érdekes oszlopok között, ahol épült a Montserrati kolostor. Egy nagyon meredek, függőleges sziklafalon kanyarok föl egy ilyen szerpentin úton a busz. Már az maga egy nagyon szép és félelmetes, mert mikor az ember a szakadék felőli oldalon ül és a buszból lenéz, hát bizony eléggé izgalmas látni, hogy a folyóba, ami lent folyik, ott van egy elrozsdásodott személyautó, ami nyilván belezuhanhatott a folyóba. És akkor, mikor fölérkezünk a kolostorhoz, onnan meg gyönyörű a kilátás a környező hegyekre. Engem mindig az ilyen működő kolostorokban nagyon izgatnak a fűszerkertek, hiszen ugye tudjuk, hogy a szerzetesek itt mindent, szinte amit lehet, mindent maguknak megtermesztenek.
Ezek a szerzetesek egyébként mennyire nyitottak így a turizmusra, mert ezek szerint akkor ez egy működő, tehát ők a mindennapi
működő, életben. És ott élnek, és megmondom őszintén, hogy udvariasak, tehát talán ez a legjobb szó. Próbálnak el is menekülni, tehát bezárkózni az ő saját hely készségükbe, termeikbe, de ha mégis van kint az udvaron egy-kettő, és megszólítod, és megkérdezed, hogy ez milyen fűszer, nagyon udvariasan, kedvesen válaszolnak, de én ilyen magyaros csúnya mondattal azt tudnám mondani, hogy szerintem tele van a hócipőjük a turistákkal. Igaz viszont, hogy ugye a befolyt pénzből rengeteget renováltak, gyönyörű buszparkolót alakítottak ki, hát azért csak hoz ez nekik pénzt is. A másik, és talán a csillagtúrámnak az egyik legnagyobb pontja, Figueres. Figueres városka, egészen picike kis városka, Salvador Daliról híres, Salvador Dali, tudjuk, hogy katalán festőművész volt, világhírű festőművész lett, talán a legnagyobb sikereit Amerikába érte el, és miután ott már nagyon híres lett, akkor kezdték hát Európába is, illetve a világ többi részébe is megismerni. Itt van Figueresbe egy háza, amit hát majdnem inkább erődítménynek is mondhatnék, mert hatalmas nagy. Salvador Dali Figueresbe született 1904-ben, és itt halt meg ebbe az általa épített szürrealista házában. A feleségével, Gálával nagyon-nagyon nagy szerelembe éltek. Nagyon érdekes ez az épület, például a nagyon magas kőkerítésen, amin piros és ilyen fehér pöttyök vannak rajta, ilyen, mintha odavágnák a vakolatot, és az fehérre van úgy csomókba festve. Óriási ilyen kétméteres tojások vannak így egymástól bizonyos távolságra fönt a kerítés tetején, de az egész háznak az építése nagyon érdekes. Hát belső udvarok vannak, illetve ma már múzeumként működik ez az épület, hát a személyes tárgyaival is ott lehet találkozni. Én nagyon érdekesnek tartom, vitatják a mai napig is, hogy egy pszichopata ember volt, vagy nem. Én meg erre azt szoktam mondani, hogy a zsenit meg a pszichopatát csak egy hajszál választja el egymástól. Nyilván mindenkinek ízlése szerint kell dönteni, hogy hova sorolja be Salvador Dalit. Vitathatatlan, hogy világhírű művész volt.
Nem mindennapi látvány lehet ott sétálni, ahol valamikor ő élt.
Igen, leélte az életét.
Folytatjuk majd Gáspár Ida elmesélését.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
A legtöbbször, amikor ha külföldi országban teszünk látogatást, hát azért többé-kevésbé a fővárost azt meg szoktuk nézni. Barcelonába voltál-e?
Hát igen, de ugye itt rögtön hozzátenném, hogy Barcelona Katalunyának a fővárosa, mert ugye Spanyolországnak a fővárosa Madrid. Szeretik a katalánok mindig kihangsúlyozni, hogy ők katalánok, és az ő fővárosuk Barcelona. Én úgy gondolom, hogy Barcelona az egyik legrégebbi városuk, hiszen tengerparti város, nyilván ide tudtak hajóval jönni, menni. Nem véletlen, hogy a városnak ma a leghíresebb sétánya a Ramblas, és ha a Ramblason végig sétálunk ki a tengerpartig, ott áll egy irgalmatlan, hatalmas, magas oszlopon Kolumbusznak a szobra. Hiszen innen indult, erről a tengerpartról indult Kolumbusz a felfedező útjára. Én azt mondtam, hogy az emberhez méltó maga az emlékmű is, tehát óriási, hatalmas, nagy, a talapzaton, a hajókon történő dolgok, viharos tenger, stb. Van a négy oldalán az óriási talapzaton, ezek megörökítve, és a tetején áll fönt Kolumbusz, és Amerika irányába mutat a kezével. A városban rengeteg gyönyörű épület van, nagyon szép maga a város is, nagyon sok park van. Itt van a Montjuïc hegy, ami olyan, mint egy Gellért hegy Budapesten, egy drótkötél pályán kabinos felvonóval lehet fölmenni a hegytetőre, és onnan be lehet látni Barcelonának nagyon nagy területét, rá lehet látni az óceánpartra, hiszen onnan megy föl erről a térről, ahol a Kolumbusz áll. A felvonó, a sok-sok virágos park, botanikus kertjük van, szökőkutak vannak. Van egy olyan szökőkút rendszerük, amik este meg van világítva különböző színes fényekkel, és a fényjáték és az aláfestő zene teljesen összhangban működik, és ezt hát belépő díjas turista látványosságként is hát ajánlják, és én is megnéztem. A másik, amit Barcelona építészetével kapcsolatban is nem utolsó sorba említeném meg, a leghíresebb katalán építészüknek a mai napig is látható épületei, az Antonio Gaudí féle építmények. Gaudiról is nehéz eldönteni, hogy zseni volt, vagy ő is egy pszichopata.
Katalóniai hírességekben van némi közös, hogy mind a kettő.
De az biztos, hogy nekem rendkívül tetszenek Gaudinak az épületei, és először ő is, mint rendes, normális építész elkezdte a gótikát, haladt végig a stílusokon, és eljutott egészen odáig, hogy a végső és ma világhírűnek tartott épületeit az organikus építészet sorába sorolta be ő maga, és azt mondta, hogy nem a könyvekből kell tanulni az építészetet, hanem a természetből. És úgy is képzeljük el a házait, aki nem látta, aki meg látta, az tudja, hogy nincs egy egyenes vonal. Tehát a sarok se egyenes és függőleges, hanem mint az indák, mint a növényi indák, az ablakok is olyan alakúak, tehát nem a klasszikus formát kell elképzelni. A másik pedig hihetetlenül színesek, gyönyörű. Nekem nagyon tetszik Gaudi, tehát én emiatt mentem vissza még egyszer, hogy ezeket a házakat meg tudjam nézni, talán az egyik leghíresebb háza, a Casa, házat jelent Case. A Güell Parkban meg szintén ezek az érdekes épületek, de ez egy park. Tehát ezek a gírbe-gúrba oszlopok, amik az indákat, a növényi ágakat utánozzák, ezek sétányok, tehát ezek alatt lehet sétálni, behúzódni az árnyékba, van, ahol már be van építve kis katalán zene, és akkor ott az ember, ahogy gyönyörködik, hallgatja a katalán zenét. Rengeteg a mór csempe. Kék, vagy egyszínű kék-fehér, vagy a gyönyörű színes, ezek inkább a föld színei, a barna-sárga színek, ezeken is növényi indák, és azt kell erről tudni, hogy ezeket mind maga Gaudi tervezte. Még Gaudinak érdekessége az is, hogy egy-egy háznak a belső építészetét is ő maga tervezte meg. Bent az asztalok, a székek, a szekrények is mind
követik a természetnek
igen,
a vonalát.
Igen, ebbe az organikus építészeti stílusba épültek. És hát feltétlenül meg kell említenem Gaudinak a Sagrada Familia, a Szent Család templomát, hiszen talán a legtöbben ezt ismerik, világhírű. Gaudi 1852-ben született, és 1926-ban halt meg, és ezt a Sagrada Familia templomot 1891-be kezdte építgetni, egészen haláláig, nem fejezte be, sőt, a mai napig nincs befejezve. Néha pénzhiányra hivatkoztak, akkor egy időben Gaudit nem tartották arra érdemesnek, volt egy ilyen éra is, akkor alig maradt vissza a tűzvészbe, odavesztek a tervrajzok, és ma a megmaradt makettek, mert voltak makettek is, Gaudi csinált maketteket is, illetve a megmaradt tervrajzok alapján igyekeznek
be. És van rá ígéret, hogy
igen,
ez is készül.
Igen, igen.
Mikorra is?
Méghozzá 2026-ra szeretnék befejezni, ez Gaudinak a halálának a 100. évfordulója, és erre a centenáriumra szeretnék befejezni a templomot.
Igen. Akkor folytassuk még Barcelonával.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Amikor Barcelonáról kezdtél mesélni, akkor említetted, hogy a gyönyörű sétány, amit újra visszamentél, hogy ott szeretnél még egyszer nézelődni. Mitől különleges ez a sétány?
Hát egy nagyon-nagyon széles utat kell elképzelnünk, aminek a középső széles részén, mondjuk az Andrássy út háztól házig szélesség, itt is van fasor, nincs benne autóforgalom, csak gyalogos forgalom. A középső részén a világ sétál, tehát ott, ami náció, nemzet létezik, az ott mindenki végig sétál. Borozóknak végig kávézók le lehet ülni, különféle zenék vannak.
Nekem említettél még valami mást is, hogy miért különleges.
Igen, igen, hát a Ramblas az a régi-régi középkori Barcelonában egy széles, hatalmas nagy csatorna volt, mert nagyváros volt már ugye akkor is pont a hajózás miatt, és ebbe a csatornába folyt bele a nem is olyan régi, közelmúltig, tehát mint egy 100 évvel ezelőttig, az összes szennyvíz, meg mosogatólé, meg mosáslé, meg minden ebbe a csatornába gyűlt össze, és ezt először lefették fával. Utána mostanra már aztán teljesen le van burkolva, beton, meg térkő, sétány az egész, de alatta még most is ott van a csatorna. Most is ott van alatta a csatorna.
Na, ettől már tényleg különlegesebb.
Igen, igen.
Úgy kezdtük a mai adásunkat, hogy volt két dolog, ami miatt visszamentél Spanyolországba. Hát melyek voltak ezek?
Igen. Hát mikor először voltam, akkor lehetett volna elmenni Bikaviadalra, de én akkor még úgy nagyon ellenszemvel viseltettem iránta, és hú, hát nem, hát szegény bika ott össze-vissza böködik, meg megölik, és nem mentem el. És én, ha egy-egy útról hazajövök, akkor mindig sokkal többet olvasok róla, mint amikor készülök az útra, és rájöttem a sok-sok olvasás kapcsán, hogy a spanyol kultúrát Bikaviadal nélkül tulajdonképpen nem lehet megérteni. Tehát annyira szerves része a spanyoloknak a bikaviadal, a bikatenyésztés, és hát rávettem magamat, hogy visszamegyek, és Barcelonába egy nagyon-nagyon szép aréna van, és oda elmegyek, és megnézek egy bikaviadalt. Ez volt az egyik. A másik pedig, amit talán a férfiak nem fognak elhinni, de barszadrukker vagyok már nagyon-nagyon régóta, és nagyon szerettem volna megnézni a Camp Nou-t, az új stadionjukat, a Barszának. Hétköznap voltam, úgyhogy magát az üres stadion tudtam megnézni, futballmeccset vagy edzés sem sikerült látnom, de örültem neki, hogy legalább meg tudtam nézni, ez is jó-jó, messze volt a központtól, sokat kellett buszozni, de kedvesek voltak, beengedtek, ott szétnézhettem, és hát örültem, hogy láthattam ezt is, és egy kis Barca emléket tudtam magamnak hozni. A Bikaviadalról azt tudnám elmondani, hogy szintén hétköznap voltam, tehát itt ugye azt kell tudni, hogy vannak nagyon nagy híres, ugyanúgy, mint a fociba is, hogy vannak nagyon híres csapatok, nagyon híres csapatoknak az összecsapásai, itt is vannak nagyon híres toreadorok, akkor ugye az erejüket is összemérik, és nyilván ilyen esetekben zsúfolva tömve van az aréna. Én egy ilyen hétköznapon mentem el, így az első sorban tudtam ülni, ott közvetlenül az orrom előtt zajlott az esemény. Nagyon érdekes volt. Próbáltam teljesen az agyamba kizárni azt, hogy itt most belefognak rengeteg pikát, ezek ilyen hegyes végű, vas végű ilyen dárdák, amit bele szurkálnak, bele döfködnek oda a bika nyaka részébe, és ott csurog a bőrén végig a vér, szóval úgy próbáltam nem erre gondolni, mikor ilyen nagyon-nagyon borzalmas látvány volt, akkor mindig elkezdtem a gyönyörű, szép ruháját a torreadornak vizsgálgatni, olyan hímzések rajta, olyan gyöngyhímzések, szóval külön tanulmány egy ilyen ruha, egy toreadornak a ruhája. Tulajdonképpen nem bántam meg. Ott ültem a hétköznapi emberek között, tudtam őket is figyelni, én nagyon szeretem az embereket is figyelni, hogy drukkolnak, hogy biztatták, akinek nem sikerült.
És a közönség egyébként lelkes? Tehát ők
abszolút,
rögtön minden egyes
azonnal,
reakció.
Aki már látott tévében, már pedig mindenki látott Barca meccset, ugyanazt kell elképzelni a Bikaviadal drukkerekről is, mint a Barca drukkerekről. Kedvesek, közvetlenek, próbálták nekem kézzel lábbal magyarázni, hogy ez mié mafla, az mié nagyon ügyes, úgyhogy nagy-nagy élmény volt, és nagyon örülök, mert így most már tényleg egy nagyon kerek képet tudok magamban őrizni. A másik, ami hát hozzátartozik, gasztronómiájuk. Röviden annyit, hogy egy étterembe mentem be, ahol már kint az utcán ilyen két méter széles grillrácsokon forogtak a húsok, de ezt függőlegesen kell elképzelni. Alul lent volt egy irgalmatlan nagy vályúba rengeteg parázs, és egymás fölött legalább 8-10 rács volt, ilyen forgó vasrúd volt, és a vasrudakon különböző húsok voltak. Tehát ott megtalálható volt a baromfitól, a tyúktól, a kacsától, a marhán, a bárányon, a bőrös malacon keresztül a csecsemő fejnyi vörös hagymák. Tehát egy sor vörös hagyma, de mondom, mint a csecsemő fej, vagy egy kis sárga dinnye, akkor a vörös hagymák, és a húsok zsírja, leve folyt ezekre le, a hagymára is, akkor volt ilyen nagy krumplisor is, ilyen óriási nagy krumplik is felszúrva. Bent az étteremben hát lehetett ezekből rendelni. Mondanom se kell, hogy halból is rengetegféle volt, hiszen tengerpartról beszélünk, de én azt hát kiszoktam hagyni, mert nem szeretem, nem eszem meg, de nagyon-nagyon-nagyon berendeltem mindenféle finomságot, meg hát szangriát is, és a pincér megkérdezte, hogy orosz vagyok-e. Kikértem magamnak, hogy én magyar vagyok, minden. És utána, amikor visszamentem a szállás helyünkre, ott tudtam németül beszélgetni, és elmeséltem, hogy hát, hogy engem orosznak néztek. És akkor főhúzta a szemöldökét a nagyon kedves hölgy ott a recepcionál, és mondja, hogy hát ezen nem kell megsértődni, biztos nagyon sokat tetszett rendelni, és nagy számlája volt. Na igen, hát amennyi csak belém fértettem, ittam, jól éltem. Azt mondja, hogy hát ez egy dicséret volt, mert a legjobb vendégek, az orosz vendégek most a tengerparton, és hát azért gondolták, hogy én is orosz vagyok.
Hát ha nem is orosz, de hogy kíváncsi természet vagy, és hogy mindent ki akartál próbálni.
Igen, igen.
Ha valaki külföldön jár, akár Spanyolországban is, nem szabad kihagyni, én azt gondolom, azokat a tipikus jellegzetességet, mert csak akkor kapunk egy teljes képet arról a kultúráról, az emberekről, hogyha, mint például, hogy a Bika viadal. Elsőre nem ezt mondtál, és
igen, igen.
Utána még
és
is.
Éppen tegnapi napon spanyol különlegesség volt ebédre, amit én készítettem el, empanadasnak hívják, egy ilyen zsíros tészta, bureknek is hívják ugyanezt, de Peruba is ettem ilyet, de tegnap spanyolosan készítettem el, úgyhogy én nem csak ott eszem meg, hanem nagyon szívesen készítek bármit itthon is.
Kézzelfogható kis szuvenírek között még ilyeneket is hozom.
Igen, magadra. Föltétlen.
Mai napon is sok-sok szép mindenről meséltél nekünk. Köszönöm szépen neked, Ida.
Nagyon szépen köszönöm.
Elkészült eddigi riportjainkat meghallgathatják a Halas Rádió hangalbumában a www.halasradio.hu-n, illetve a Facebookon megtalálnak bennünket, és ott mindig meg is nézhetik egy-egy műsorhoz posztolt képeinket. Elköszönök kedves hallgatóinktól is, köszönöm a figyelmüket, kellemes szép napot kívánok Önöknek, a riportert Németh Andreát hallották.
30 perc alatt a Föld körül. Külön járat menetrend szerint a Halas Rádióban.